Következik az iránytű.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Egy olyan világba pillanthatunk be az előttünk álló órában, ahová nagyon keveseknek adatik meg. Egy 2000 éves rendszer, ami meghatározza az emberiség sorsát. 100 milliók figyelik a folyamatait, akik nem hisznek, azoknak is fontos, hogy mi történik ott. Kívülről 10 000-ek csodálják, de műsorunk vendége Szomráki Béla, tolmács, belülről is jól ismeri a Vatikánt. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz, én köszönöm a meghívást, és tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Ez a tudás, ami olyan különleges érték ma Magyarországon, amit te tudsz, és erről film is készült, amit néhány napja láthattunk a parlamentben, Szinyor Béla Szomráki címmel. Mióta fordítasz a magyar főméltóságok és a pápák találkozóin?
Hát amióta a magyar vezető politikusok, pontosabban miniszterelnökök, államfők újra elkezdtek járni a Vatikánba, a szürreális szocializmus idején egyetlen egy ember tehette ezt meg, ha jól emlékszem, 1977-ben Kádár János. Őt fogadta
az akkori
római pápa, igen, hatodik Pál, és az elég sokat számított a két állam, Vatikán állam és Magyarország kapcsolatain, úgy elindultak szép lassan a poltolózások. Már 64-ben sor került valamire. Itt járt nálunk Kazaroli bíboros, aki a Szent Széknek egyfajta külügyminisztere volt, itt persze nem szabad fogalmazni, de nagyjából, hogy értsék a hallgatók.
És Mindszenty akkor még ugye az amerikai nagykövetségen ült.
Igen, igen, és akkor tárgyalták meg, hogy tulajdonképpen most már engedjük ki ezt a kitűnő embert, csak a Kádáréknak az volt a feltétele, hogy innen ki lehet menni, de vissza soha többé.
És a hercegprímással akkor találkozhatott Kazaroli bíboros?
Erre én már nem emlékszem, valószínűleg találkozott, hiszen az Egyesült Államok, amelynek a nagykövetségén talált menedéket, nem hiszem, hogy akadályokat gördített volna egy ilyen egyességben, sőt, én, amit olvastam erről, hiszen akkor még én nem működtem ezen a területen, nagyon fiatal is voltam, 19 éves talán, Mindszenty tiltakozott, nem akart elmenni, nem akart elhagyni Magyarország területét, akkor is, hogyha az diplomáciai nyelven az egy Egyesült Államoknak a területe volt jogilag.
Maga nem, a nagykövetség.
Maga a épület. Nagykövetség, az épület, igen.
Egyébként ugye az autók is az ország területén számítanak, hogyha a zászló rajta van, és diplomáciai rendszámban van.
De hát aztán végül is meghozta ezt az utolsó nagy áldozatot, a magyarság, a magyar nemzet érdekeit szem előtt tartva, reménykedve, hogy ennek az őrületnek, amelynek különféle utórezgéseit és különféle megjelenési formáit manapság is tapasztalhatjuk a politikában, a nemzetközi politikában. Most már azért egyre gyakrabban lép színre az őrület, és megint csak a Shakespeare-t lehet idézni, mint oly sokan, oly sokszor, hogy őrült beszél, de van benne rendszer, na hát ezekben még rendszer sincs. Szóval ezek az urak, hölgyek, akik most próbálják végre tönkretenni mi európaiak életét, kilátásait, hát azok féktelenül garázdálkodnak. Na, akkor viszont még valamit remélhetett a bíboros úr, és valamilyen szinten végül is ez bejött, hiszen elég sok időnek kellett még eltelnie, de azért a dolgok rendeződtek, és hogy úgy mondjam, szerény személyemet érte az a szerencsének mondanám, nem kitüntetésnek, hogy amikor a kapcsolatokat újra felvette a két állam.
Ugye ennek feltétele volt a Vincenti ügy rendezése.
Természetesen. És meg sok egyéb feltétele is volt, tehát nem volt ez egy olyan könnyű játék. Cazaroli többször járt Magyarországon, aztán a helyettese is, Sodano bíboros, aki egy kitűnő ember volt, és kívülről ismerte minden szempontból a közép-európai államokat, berendezkedést, az egész kommunista rendszert. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő is nagyon sokat tett azért, hogy a kapcsolatok azok normalizálódjanak, és nem csak relativizálódjanak, hanem valóban normálisak, elfogadhatók legyenek, egymás felé nyitottak legyenek. És az Antal kormány idején ez el is indult, eléggé öles léptekkel, aztán volt egyfajta visszaesés, amikor azért olyan szamárságok is elhangzottak, nem nevezem meg az illetőt, mert nem illik, aki azt mondta a bíborosnak, hogy bíboros úr, hát én levertem a magyarokat, mondta ezt, ha jól emlékszem, 2004. december 19-e táján, tehát annak a magyarságnak a ügyében, amelyik akaratán kívül kiszorult az országból, és amelynek a magyar jobboldal javasolta az állampolgárság megadását. Talán emlékeznek a hallgatók is erre a dologra. Volt, aki nem merte felvállalni a magyar vezető, hogy ezt a parlamentbe vitassák meg, mert akkor országvilág előtt kiderült volna, hogy ő aztán tényleg az összmagyarságot egészében értve ellen van, ezért a parlamentre igyekezett rátolni a felelősséget, hogy majd a parlament dönt, de az a népszavazás az sikertelen záródott, és hát eléggé csúfos eredményt hozott, mert ugyan többségben voltak valamennyire azok, akik szerették volna, hogy annak ellenére, hogy azt ígérték nekik, hogy bejön 20, vagy tudom, hány millió.
Kettős állampolgársága.
Igen, román, és tönkre fognak minket tenni, románoknak nevezték az erdélyi magyarokat, stb. Na mindegy, ez az ember közölte a Sodanoval, így pacekban, hogy bíboros úr, hát én igazán meg kell tárgyalnunk az egyház és a magyar állam ügyét, mert én levertem a magyarságot, és ha kell, leverem az egyházat is. Na most én emlékszem még mindig a...
És akkor te voltál tolmács?
Igen. Emlékszem még mindig arra a nagyon kedves, jóságos, bonárius arckifejezésem, ezt fogadta ez a reneszánsz kinézetű főpap Sodano, hogy finoman mosolyog, azt mondta, hogy figyelemre méltó vállalkozás. Ez 2000 év alatt eddig még senkinek nem sikerült. Szóval voltak ilyen olasz úgynevezett, hogy altie bassi, vagyis ilyen hullámvölgyek után voltak csúcsok, és miután 2010-ben a jobboldal visszatért az ország kormányzására, felelős kormányzás, valóban felelős kormányzására, azóta ilyen jellegű problémák természetesen nem adódnak, igazából az egyháza minden szinten rendezve van minden olyan kérdés, ami fontos mindnyájunknak, az egyháznak is, és nekünk egyszerű állampolgároknak is.
Tehát ez azt jelenti, hogy 1990 óta gyakorlatilag hivatalba vagy ebben a minőségedben.
Hát én nem, igazából úgy hivatal, nem nevezném hivatalnak, szóval...
Akkor hányszor kérték fel erre? Szóval, tehát egy alkalmi felkérések ezek?
Hát nem akarok mellé beszélni, de ez a dolog ugyan, hogy én nem vagyok alkalmazottja a külügynek, vagy a miniszterelnökségnek, vagy a köztársasági elnöki hivatalnak, de valahogy úgy hozta a sors, meg olyan, hogy is mondjam csak, olyan hírem volt, hogy engem mozgósítottak, ez rögtön a rendszerváltozás után volt. Antal József 5 napos miniszterelnök volt, amikor a külügyből megint hívtak, és én most már elvállaltam, mert előtte meg nem vállaltam el. Mert nem kívántam ilyen számomra furcsa emberek oldalán megjelenni, egész egyszerűen erről volt szó. De ez nem valami hősiesség volt, hanem egyszerűen úgy gondoltam, hogy nincs nekem szükségem ilyen megjelenésekre, szóval végezzék, ahogy akarják. ezeket a dolgokat, de amikor az ország demokratikusan végre megválasztotta az első miniszterelnökét, hát persze a pártot választott, de a győztes párt adta a miniszterelnököt, akkor az első hívásra igen mondtam, és emlékszem, hogy Nagyszenken kezdődött ez a tolmácsolás, ahol a még egy régi politikai közép-európai formáció vezetői ültek össze, és aztán ez a dolog folytatódott még a nyáron Velencében, ahol Antal Józsefet volt szó szerint szerencsém elkísérni, aztán ősszel, amikor megint csak Antal Józsefet, a delegációt elkísértem Rómába, aztán Szicíliába, aztán vissza Rómába. Szóval érdekes élet, nagyon szép, gazdag élményeket ígérő élet indult el, és valahogy hát mindig engem úgy hívtak. Én soha nem kopogtattam sehol, egy telefon nem engedtem meg senkinek, nem volt rá szükségem. De ez nem azért volt, mert én valami, nem tudom, milyen tolmács lettem volna, hanem azért volt, mert én igazából nem is voltam tolmács. Szóval én nem tolmács.
Van ilyen végzettség egyébként? Lehet ezt
most már lehet. Akkor
tanulni?
Igen, hát többek között még időben én is aláírtam ezeket a papírokat másoknak. De a létező szocializmus alatt már dolgozó, főleg nemzetközi konferenciákon, kabinban, tehát az állarcunk a kabin volt,
szinkrontolmács,
akik szinkronban fordítanak, nem ez a követő, tehát oda kell állnod az illető mellé, és ott bizonyos mondati, beszédrészenként elmondani addig mi hangzott el, vagy éppen mondatonként, attól függ, hogy milyen ízlése, milyen elképzelése van a saját beszédéről az illetőnek. Szóval ez egy olyan dolog volt, hogy ezekben a feladatokban kamatoztatni tudtam mindazt, amit addig tanultam. Hát én tanár vagyok eredetileg, olasz-spanyol szakos tanár. Firenzében is végeztem egyetemet, ott politológiát és szlavisztikát tanultam, illetve ebből tettem le védtem meg a diplomámat, a kinti diplomámat, a magyar diplomám az ELTE volt. Sokat fordítottam, ezekről a dolgokról nem lehet úgy beszélni, hogy fordít, az ember nem fordít, hanem tolmácsol. Ez nem egyfajta kijavítás, és elnézést kérek tőled, mondtad, hogy a fordítást mióta végzem. Fordítani lehet, az egy írásbeli dolog a fordítás. A tolmácsolás az egy
élő dolog.
Ez egy abszolút élő dolog, ott lehet hibázni, hibázni neki sem, rettenetesen, de ha nem lenne szabad, és tudomásom szerint nekem sikerült ezt az akadályt állandóan megugrani, és úgy gondolom, hogy az a fajta tudás, amivel én már a szürreális szocializmusban felvérteztem magam, hiszen nem azzal akartam kitűnni, hogy belépek a pártba, vagy elmegyek munkásőrnek. Voltak ilyen kollégáim is, nem haragudtam rájuk, hát Istenem, ők tudják. Ahogy valaki tréfásan mondogatja, nem a Hanvas Béla, az egy újabb kori tőle, mindenki a maga sorsának a pogácsa. Hát szóval én ilyen pogácsát nem akartam, beletört volna a fogam is. Úgyhogy semmiféle hűségség nem volt ember, vagy ellenállás, egyszerűen tanultam, sokat tanultam, aztán éltem kint Olaszországban is, és fordítottam sokat, és rengeteg műfordítást végeztem. Úgyhogy így készültem fel arra a pályára, amit te most az imént tolmácsolásnak neveztél.
Most így összeírtam néhány dolgot, ami szükséges lehet az én itt ismereteim szerint ehhez a munkához, amit te végzel. Tehát ugye a diplomácia szabályaival teljesen tisztában kell lenni, az egyház történetével, Magyarország történetével, Vatikán történelmével, egyfajta idegenvezetőnek is kell lenni, pedagógusnak. Mi minden gyűlik össze a fejedben, vagy milyen skillekre vagy tudásokra van szükség ahhoz, hogy helytállj olyan pillanatokban, amikor tényleg egy-egy szón is múlhat akár egy tárgyalás sikere.
A helytálláshoz alapvetően lélek jelenlétre van szükség. sokirányú tudásra minden nem lehet tudni, de mindenről tudni kell valamit. És hát amit nem szabad elfelejteni, a felsorolás tökéletes, rendelkezni kell egy olasz kultúrával is. Magyar kultúrával is olasz, mert azért a Vatikánnak a hivatalos nyelve, a latin mellett az olasz, és jó, hogy Erdő Péter abszolút folyékonyan tud latinul beszélni, latinul adta elő a kánonjogot az egyik közép-európai egyetemen, aztán szóltak neki a harmadik lecke után, vagy óra után, ez nem fog menni, mert senki nem érti. De nekem viszont a feladatom az volt, hogy hát olasz nyelven, na most ahhoz, hogy az ember olasz nyelven tolmácsoljon, ahhoz viszont ismerni kell nem csak a Vatikán történetét, az egyház történetét. Többet kell tudni talán, mint az átlagember. Annyit nem tudhatok, mint egy teológiát végzett pap. Nem lehetek annyira otthon az egyház ügyeiben, mint hogy nem lehetek otthon a sebészetben sem, de hát azért időnként kellett ilyen jellegű feladatokat is ellátni, akkor az ember valamennyit hozzátanul, beletanul. De a legfontosabb, hogy mind a két nyelvet ne csak jól beszélje, hanem értse is, ami mögötte van. Mert a nyelvek soha nem önmagukban szavak, meg kifejezések, meg mondatocskák, hanem mögöttük mindig van valami óriási nagy kulturális tartalom. Hát abból kell kiszedni a másodpercek alatt, vagy a másodpercek töltése alatt azt, amire abban a pillanatban szükséged lehet. Úgyhogy egy alapvető, a másik ország, a többi ország, mert a Vatikán is persze, de alapvető Olaszország kultúráját alaposan ismerni kell, költészetét, a nagy gondolkodók történetét, műveit.
Igen, ha utal valakire, ha hát, idéz valakit, ugye?
Pontosan. Illetve még akkor is nagyon célszerű egy olaszt idézni, hogyha a magyar politikus nem azt mondja, hogy is, ahogy a nagy magyar költő mondja, és azt mond egy versort, akkor én ezt úgy fordítom is, ahogy a költő mondja, és abban a pillanatban elő kell, hogy szedjek valami körbe hasonló dolgot egy 20. századi vagy 19. század, attól függően, hogy a magyar az körben miről szólt, egy akkori olasz költőnek a sorát, ami megszólal a olasz partner fejében, mert én hiába fordítom le valószínűleg nagyon rosszul, gyengén a Has Alkos Gyarapicst, pedig nagy szükség lenne rá Európának is, és akkor ha hatnának, és alkotnának, és gyarapítanának, és nem rombolnának manapság, akkor Európa fényre derülne. De hát ezek mögött, a szavak mögött nagyon pontos és nagyon sűrített tartalmak vannak, hanem ilyenkor valami más kell elővenni. Ez nem szólal meg egy olasznak a fejében, nem ismeri. József Attila, jó, hát van József Attila kötet, sokan ismerik, mondjuk több ezeren. De azért ebben a több ezerben nem féltetlenül van benne mondjuk Szicília kormányzója, vagy valaki aktuális miniszter, még ha kulturális miniszter, akkor sem nagyon, legfeljebb hallott a költőről, de hogy értse abban a pillanatban, hogy kit is idézett, és fordítani, lefordítani kapásból egy József Attila sort, hát azért azt megnézném.
De hogyha most így végig gondolom, neked például olasz pápával nem is volt dolgod. Ugye? Tehát akkor ismerned kellett akkor a lengyel, a német, az argentin, latin-amerikai világot, most meg az amerikait?
Nem. Erről nincs szó. Ahhoz, hogy én, megfelelő, ha úgy tetszik, nagyon gyilkos humorú, vagy éppen emelkedett módon, beszédmódban tudjam az illető gondolatait tolmácsolni olasz nyelvre, ahhoz nekem az olasz kultúrát kell ismernem. Az egy más kérdés, hogy véletlenül bohó ifjúságomban nagyon sokat utaztam Lengyelországba. Az is előfordult, ezt már elmeséltem, nem akarok, hogy egyszer egy félreértés okán a magyar politikus, vezető magyar politikus a tárgyalás, illetve az audiencia végén valamit rosszul interpretálva kirohant kvázi a teremből a seregei élén, és akkor ott álltam Szent II. János Pál pápával, és hát éreztem, hogy ez valami nincs jól, hát nem búcsúzott el, hát hogy néz ez ki. És akkor ott lengyelül elkezdtem köszönni.
Meg lehet szólítani Gindobri?
Nem, hát nem Gindobri volt, hanem Szentatyám, nagyon köszönöm, számomra nagy élmény volt, és hogy itt lehettem, stb.
Miért váltottál lengyelre?
Mert nem beszélhettem olaszul, mert a funkcióm az volt, hogy én egy tolmács vagyok ott. az illetőnek egy testrésze. Ugyanakkor én magamat a magyarság testrészének is tartottam, aki egy ilyen csacsiságot, vagy tévedést, vagy pici melléfogást azért valamilyen módon helyre kell hozni, tehát ott volt az éppen a magyar-lengyel barátságról is. Szóval kedélyesen elkezdtünk beszélgetni, és megjegyezte, hogy már régóta figyelem, amikor elbúcsúzik, akkor mindig milyen szép lengyelségem. Hát, de úgyis a tévedés, én rég sziszkozapom jelen, már mindent elfelejtettem. Hát ez nem egészen így van, de árulj el, hogy honnan tud egyáltalán lengyelül így vagy. Hát lehetek őszinte, szóval velem csak őszintének lehet lenni, mondta és mosolygott. Én mondtam, hogy az a helyzet, hogy amikor még őszentsége nem volt őszentsége, hanem idézőjelben mondom, csak Krakó érseke. Hát én gyakran voltam Krakóban, és bizonyos, a szép szőke lengyel lányok, de Vadnem, Dondencse, Csinken, Nyeidon Tilkov Kossú, nem csak templomba jártak el. Szóval erre elmosolyodott, elnevetett, átkarolt, és azt mondta, hogy mindig is mondtam, hogy a legfontosabb dolog, Nájvájz Ésej Tomiost. A legfontosabb a mivost, amit magyarul ismerünk a malasztból, ami szeretetet is jelent, meg szerelmet is jelent. Tehát amor sacro profano, egyszerűen tudtam, mert volt ő szerelmes, írt egy ennek az érzeménynek a vidékérővel kapcsolatban írt drámát is benne. Szóval az ő életében jelen volt ez is, mint ahogy jelen volt a Gestapótól kezdve a szovjet titkosszolgálaton keresztül a lengyel, nem egészen titkosszolgálat, a gumbotos szolgálat. Úgyhogy egy fantasztikus ember, ott kikísért, a barátaim azt hitték, hogy megpucsoltam a magyar miniszterelnököt. Szó nem volt róla, egyszerűen csak elbúcsúztam helyette. Tehát vannak, de ez nem azt jelenti, hogy én ismerném jó lengyel. Hát ismerem. Talán jobban ismerem, mint azok, akik fiatal korukban nem jártak Lengyelországban. Én nem mehettem sehova.
Az időben, ugye a 70-es években ez egy divat volt az egyetemisták között, hogy stoppal jártak magyarok. Sokan hát Lengyelországban.
Hát lehet, hogy divatnak is lehet nevezni. Arra nem volt se pénzügyi, se politikai lehetőség, hogy éppen az Egyesült Királyságban menjenek, vagy Franciaországba. Én Olaszországban nagyon nagy szerencsével, közbenjárással előfordultam kétszer is ilyen 19 éves koromban, meg 20 éves koromban, aztán nem is tudom, másfél évtizedig soha többé, tehát vannak ilyen, 19 évesen, amikor még alig-alig tudtam olaszul, de erőteljesen tanultam, első éves egyetemista voltam, akkor elvállaltam egy tolmácsolást, amihez igazából nem rendelkeztem komoly felkészültséggel, sem ami az olasz kultúrát illeti, pedig azért rendesen rajta voltam, tanultam, nagyon érdekelt, de hát utólag fel tudom mérni, hogy az semmi, az egy késhegynyi vaj sem volt a kenyérre. És olaszul sem úgy tudtam, ahogy kellett volna, hát töredezetten ilyen furán beszéltem, de 3-4, ezek itt voltak egy hétig, és köztük volt egy kommunista szenátor, megjegyzem, az olasz kommunisták azért nem olyanok voltak, mint a mi akkori magyar kommunistáink, hát ezek abszolút rendes emberek voltak, fegyverre harcoltak a német megszállás ellen, a rezisztenciában, az ellenállásban vettek részt, és nagyon megkedveltek engem, és akkor tekintettel az ő politikai állásukra, meg azt hiszem szenátor is volt, ha ő írt meghívó levelet, akkor engem a magyar hatóságok kiengedtek. Szóval ennek is köszönhető. És akkor pillanatok alatt beletanultam egy ilyen alapfokú tolmácsolásba. Tehát mindent el tudtam mondani. Viszonylag szépen érthetően, na, de hát a finomságokról akkor még nem volt szó. Tehát az sokáig kellett tanulni. Tanultam, és azt hiszem, hogy ez a nagy... Hogy is mondjam csak, én még nem, ahogy a Woody Allen mondja, nem szándékozom meghalni, mert semmi előnyét nem látom, de, és nem a halálom előtt üzenetnek szánom, de ha valami üzenetet egy idősebb ember áthathat, az annyi, hogy tessék tanulni. Tanulni, dolgozni, az mindenek ez a kulcs, és akkor előbb-utóbb az ember jól végzi a dolgát. Ki előbb, ki utóbb, tanulni. Bizony, bizony. De nem azért, mert a Lenin elvtárs mondta, nem is ő mondta, hogy úcsica, csak hogy ez a kommunista legendárium része, vagy nem, teljesen mindegy.
Mondhatta annyi, is akár.
Mondhatta is, annyi hamis dolog volt, az összes mozgalmi dalunk hamis volt, a Klapka indulót is mindenféle ostoba szöveggel kellett énekelnünk. Szóval ez egy más világ volt, de azért az ember hamar rájöhetett arra, hogyha ha nem akar rabszolgája lenni egy rendszernek, akkor fel kell használni azokat a lehetőséget, amik abban a rendszerben azért megvoltak, a tanulás lehetősége, és tanulni kell, és tanulni most is lehet.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szombráky Béla tolmács, aki a magyar főméltóságok és a pápa között is rendszeresen szokott közreműködőként segíteni, tolmácsolni és fordítani.
Hát én inkább dolgozni, azt mondanám. Ez egy komoly munka.
Erről a munkáról beszélgetünk, és majd egy kis zene után is itt folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Szombráky Béla, a magyar-olasz és a magyar-vatikáni viszonyok, kapcsolatok tolmácsa. És a műsor elején említettem, hogy egy film is készült erről a jelenségről, és csatlakozott hozzánk telefonon Brázs Ágnes, ennek a filmnek a rendezője, dramaturgja, riportere. Szervusz, köszönöm szépen, hogy velünk vagy.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm Bélát is, és hagyd mondjam neki most is, hogy Isten éltessen, Béla.
Hát köszönöm szépen a jó kívánságaidnak is, köszönöm egyelőre, még ha nem is virulok, de azért a jó Isten éltet.
És miután élteti, ezért az elmúlt néhány évtizedéről egy filmet készítettetek. Miről gondoltátok, hogy érdemes lesz ezt megragadni, és mit lehet, hol lehet megragadni egy ilyen munkát, egy tolmácsolást, ami azért elég sok diszkrécióval is jár például?
Nagyon nehéz volt olyan pontokat találni, és nagyon sok előzetes beszélgetés, nem csak Bélával, hanem olyan személyekkel, akiknek ő tolmácsolt, előzte meg ezt a filmet. A felkészülés az egy hosszú folyamat volt, éppen azért, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amivel nem sértjük a protokolltolmácsi hivatással járó kötelezettségeket, mégis meg tudjuk ragadni ezeket a pontokat. És ezt előzetesen Bélával is átbeszéltük, hogy mi az, amit ő elmondhat, és mi az, amit nem, és én arra nem is fogok rákérdezni, mert nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni, bár nem is nagyon hagyta volna magát.
Mi az, amit elmondhattál, Béla? Akkor most légy szíves, mondd el nekünk is.
Hát nagyjából minden olyasmit, ami a felszínen van, a forma. Tehát a formáról beszélni nagyon fontos, mert a forma az a mi tanulmányaink szerint még 50-60-70 évvel ezelőtt az egy másodlagos dolog volt, mert a lényeg a tartalom volt. Természetesen a szocialista tartalom. A Zsdánovi elképzelések a művészetről, költész, bármiről.
Mondjuk a tartalom és a forma egysége azért ez sokszor elhangzott mások szájából is.
Persze, hogy
együttértendő.
Igen, együttértendő, valójában nem nagyon vették komolyan. A forma nagyon fontos, hogy mennyire fontos a forma, azt és a forma változásai milyen őrületes tartalmi változásokat húznak maguk után, hát arra éppen az elmúlt hetek politikai történései világítanak rá, hogy teljesen új formák kezdenek kialakulni, amik mögött valóban egy óriási tartalmi változás is van. Természetesen arról beszéltem általában ilyen interjúkban, ilyen megkeresésekben, amik elmondhatóak voltak, de nem a hírügynökségek száraz jelentéseinek a szókészletével, hanem hogy jött ez létre, hogy történt, hogy néztek egymásra, mit éreztek, mi lehetett az én szerepem azon kívül, hogy ezeket a dolgokat vagy pontosan fordítottam, vagy direkt nem egészen szó szerint, hanem úgy fordítottam, ahogy az illető gondolta, csak nem tudta valójában jól kifejezni magát. Ilyesmire is van példa, nem arról, hogy a tolmács okosabb, de a tolmács azt jobban érti a partnernek a viselkedését, illetve a szókészletéből jobban ki tudja álmozni azt, hogy valójában mi lenne fontos számára, hogy a másik szóljon róla, beszéljen róla. Tehát lehet közelíteni, lehet távolítani, egy rossz úgynevezett bocsinált a tolmács, az szó szerint mindent ledarál, azt jó napot. És akkor igazából néznek egymásra, és lehet, hogy csalódottan távoznak.
Ági, gondolom téged, titeket az is érdekelt volna, amit nem lehet elmondani. Ehhez hogy álltál hozzá? Ugye mondod, hogy nyilván azt megbeszéltetik, hogy nem kérdezek rá. Tehát mégis egy riporter, egy újságíró azért szereti lefejteni azokat a rétegeket, amik mindenki által ismertek lehetnek.
Elmondhatom, szerintem a stáb nevében is, Szirt Janina rendező, én ugye a szerkesztő, forgató, könyvíró, riporter voltam, és Géresi Gergely operatőr nevében is, hogy hihetetlen alázattal álltunk ehhez a portréhoz. És nem szerettünk volna semmi olyat megmutatni Bélából, Béla akár szakmai, akár személyes múltjából, és jelenéből, amit ő nem szeretne. Azt szerettük volna, ha egy olyan film készül el, amit ő, ha megnéz, szereti magát. És egy olyan szűrőn keresztül próbáltuk megmutatni, amit mi szerethetőnek tartottunk, és maximálisan tiszteletben tartva az ő határait, amiket elég jól kijelölt számunkra, de volt, ahol sikerült annyit fárasztanunk őt, hogy már egy kicsit lazultak ezek a határok, és beengedett bennünket például, én erre nagyon büszke vagyok, a hite világába is.
Mit tudtál meg mondjuk a Vatikánról, vagy erről az egész világról, az egyházról olyasmit, amit nem gondoltál volna ezek alapján, a beszélgetések alapján?
Nagyon érdekes volt az egész légkör, hogy hogyan egy szentatyához hogyan közeledünk. Azt például, amikor Béla elmesélte, hogy amikor az ő hivatalos szolgálata véget ér, ő nem szólíthatja meg olaszul a szentatyát, és ebből II. János Pál pápával nagyon-nagyon kedves történet kerekedett, ugyanis lengyelül beszélt.
Igen, az előbb beszéltünk is erről még a műsor elején, Béla elmondta ezt a történetet.
Igen, hogy a külső szemlélő számára nem egyértelmű, hogy az olasz nyelv az csak és kizárólag az államközi kapcsolatokra érvényes, míg a tárgyalás végén ezt már nem lehet használni. Ez például egy olyan kulisszatitok, illetve ugye ott a vatikáni diplomaták, illetve a szentatya körül dolgozó embereknek milyen súlya van, és hogy nem csak diplomáciailag, hanem nagyon sokféle területen rendkívül felkészült emberek dolgoznak körülötte.
Bocsánat, hogy közbeszólok, a csapos néha közbeszól, de el kell, hogy mondjam, hogy nekem egy pillanatig nem volt az érzésem, hogy a film készítői különféle információkat szerettek volna megtudni a Vatikán működéséről. Tehát a film nem arról szólt, hogy milyenek és hogy alakulnak ki az államközi kapcsolatok, mi alapvetően hogy néznek ki ezek a szentszéken alkalmazott ceremóniák, a fogadás menete, ki mit tud csinálni. Erről is lehet beszélni, de a film nem erről szólt a film. Nagyon sajnálom azt, aki megnézi, rólam szólt. Tehát arról, hogy én hogy növekedtem föl, mikor, mit tanultam a gyerekkoromból, milyen körülmények között születtem, az érdekes, mert ugye január 22-én születtem 45-ben, Budapest még ostrom alatt állt, a pesti rész már úgymond felszabadult, vagyis szabad volt a dúlás, most lehet itt játszani a szavakkal, de azért Buda még nem. Engem nem fogadtak be, anyámat nem fogadták be, és aztán én is elkerültem a kórházakat, mert az Aranykéz utcában szétzuhanó házak között jöttem világra, és ebből a fantasztikus élményből, ami azért az emberben valahol benne van ám, tehát ez nem úgy van, hogy az ember nem tud saját magáról akkor, amikor igyekszik világra jönni. Biztosan tudtam magamról, és...
És a Magyar Kultúra Napján tetted mindezt.
Mindezt a Magyar Kultúra Napján, igen, én nem szóltam előre a költségnek, de úgy látszik, hogy tudta, hogy én majd jövök. De félre a tréfával, szóval a film rólam szólt, és nagyon szépen azért tudtam minden izébe azonosulni, és teljesen örömet okozott a film megtekintése, mert azt adta vissza, hogy ez a Szomráki Béla, mint ahogy sok más kortársa, nagy tolmács generáció, neveket nem akarok mondani, de mondhatok is, hát szóval ezek mind olyan emberek...
Lombkató?
Tessék, hát nem, a Lombkató az mindnyájunk idézőjelben anyja volt, vagy ha úgy tetszik, nagyanyja, bár biztos nagyon megsértődne, hogyha élne. Nem, ő fantasztikus teljesítményt nyeket produkált, és hát ő próbálta először a szinkrontolmácsolást, de én nem elsősorban rá gondolok, hanem az olyan valóban a későbbi gyakorló tolmácsokra, akik franciában, olaszban, angolban kiemelkedőt nyújtottak, és akkor, amikor a nemzetközi összekapcsolt tolmácsolás folyt, akkor kitűnő magyar szövegeket adtak, hogy aztán hogy fordították le azt, amit én olaszból lefordítottam magyarra, hogy aztán angolban hogyan jelent meg, hát azt én nem tudtam megítélni, de más alkalom akkor megtudna. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy azt mutatta be a film, hogy hogyan alakul, érlelődik, változik egy ember, milyen hatások érhetik az élete folyamán, mit tanult, mit rakott össze, miben tud, bocsánatot kérek, de hát muszáj ilyet mondani, példát mutatni. Tehát azt, hogy vannak mesterségek, ami nem elég megfogni a kalapácsot, hanem azt megfelelő...
Pontos helyre kell ütni.
Pontos
vele.
Helyre kell ütni, igen. Hát ahhoz, hogy a kalapáccsal működik, tudni kell, hogy van üllő is, és így tovább. Ilyen egyszerű dolgokat. És ezt mind szépen nagyon poétikus módon mutatta be a filmet, azt is bemutatta, hogy én hol élek a Duna partján, hogy lengedez a zafír, hogy mozognak a levelek, hogy folyik a Duna, mennyire szeretem az életet.
És a családod.
És a családomat. És mindenkit, akinek ez valami fajta biztatás lehet, hát azokkal foglalkozni kell. Nem csak tolmács voltam, én tanár is voltam, vagy nagyon sokáig.
Újságíró.
Újságíróként is, nem csak szerkesztő riporter, hanem a Magyar Rádió egyik nem a legmagasabb, de azért a magas szinten működő vezetője, mármint a Magyar Közszolgálati Rádióban. Rengeteg írásos dolog van mögöttem, úgy értem, hogy fordítás, műfordítás, regények, versek, több száz film fordítása. Tehát ezek mind ilyen építő kockák, amikből összeáll egy ember, ami az élet legkülönbözőbb területein valamit le tud tenni az asztalra. Tehát tudja, hogy mondjuk egy bizonyos alkalomra illik rendesen felöltözni. Én utálom a nyakkendőt, de nyilvánvaló, hogyha két miniszterelnök, vagy két államelnök, vagy Uram Isten, a pápai audienciára megy, akkor hogy kell felöltözni. Egyébként még leckéket is vettem, mert nem nagyon volt ennek igazán irodalma, amikor először a magyar állam a rendszerváltás után jeles képviselői a közjogi méltóságok elmentek audienciára a pápához, akkor megkerestem a magyarországi pápai nunciust, és megkértem őt, hogy tartson nekem kvázi órákat arról, nem volt ezekre nézve egy igazi protokoll előírás. Megbeszéltem vele a megszólítást, a lehetséges szövegeket, hogyha ugye előtte volt egy írásbeli gyakori, kvázi előkészítő levélváltás, azokkal, tehát én Acerbi Biborostól rengeteg mindent tanultam, mert érdekelt, mert szükségesnek, senki nem szólított erre föl. Csak hát én bennem kódoltam, még édesanyám, hogy valamit csinálni csak jól szabad.
Ágnes, akkor ti azt mutattátok be a filmben, hogy végül is mi minden előélet szükséges ahhoz, hogy valaki magabiztosan odaállhasson mondjuk a magyar köztársasági elnök és a pápa közé, de nem elválasztani akarja őket, hanem összekötni. Ugye nagyjából akkor ez volt itt a lényeg.
Én azt gondolom, hogy a lényeg az az volt, hogy beszélgettünk Bélával, aki a 80 éve alatt olyan dolgokat látott, olyan dolgokat élt meg, amik őt elvezették a Szent Atya elé. És ezt az utat próbáltuk megmutatni, és nagyon örültünk neki, hogy Béla is elmondta és megmutatta nekünk. Onnantól kezdve, ugye erre ő is utalt, hogy olyan évben született, ahol a gyermekeknek a születési utáni esélyei, ezt demográfiai mélypontnak hívjuk Magyarországon, mert a 45-ben születetteknek az 50%-a nem érte meg az egy éves kort. És akinek már a születésekor is van egy ilyen, ha lehet mondani akár, egy csoda, hogy ez egy kiválasztottságérzést ad az embernek, vagy milyen utat követ le, és Béla, és akár az ő generációja, és mi az ő hitvallása erről, mit gondol ő, mihez segítette ez a, már ez a dolog őt hozzá, és mennyi munka, mennyi alázat, és mennyi szeretet és segítség a családtól kell ahhoz, hogy ő egy ilyen abszolút lineáris életutat tudjon maga mögött, és hogy egy ilyen kivételes millió legyen körülötte.
Köszönöm szépen a Signor Béla Szomráki című film egyik készítőjét, Blázs Ágnest hallhattuk az elmúlt percekben. Még csak annyit, Ági, hogy mikor és hol lehet esetleg megnézni azok számára is ezt a filmet, akik nem láthatták a parlamenti bemutatót.
Erről a film mecénását, illetve ötletgazdáját, Budai Lászlót érdemes megkérdezni. Mi készítettük a filmet, ő pedig én úgy gondolom, hogy gondoskodik a további jogokról. Nagyon remélem, hogy valamelyik csatornán hamarosan láthatják.
Nagyon szépen köszönöm, és hát bízunk benne, hogy ez így lesz. Ágnes, akkor megismertétek Bélát, mi is vele folytatjuk egy kis zene után a beszélgetést itt a műsorban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Szomráki Béla, aki a magyar-olasz és a magyar-vatikáni kapcsolatok tolmácsa. És ugye hát az imént arról a filmről beszélgettünk, ami az életedről szól és a munkádról szól, aminek a címe Szinyor Béla Szomráki. Hogy lett ez a címe ennek a filmnek? Gondolom, ezt nagyon egyszerűen is végig lehet gondolni, de el tudom képzelni, hogy van mögötte történet.
Sőt, két történet van mögötte, ez olyan, mint egy dupla fenekű bőrönd, mert van a Szinyor Bélának is egy kis története, amikor a miniszterelnök úr még ifjú titán volt, de mindenesetre nagyon jelentősen benne volt már a magyar közéletben, sőt a magyar parlamentnek a tagja volt, képviselője volt. Valamikor a 90-es évek elején Rómába látogatott egy kisebb Fidesz delegációval, és én kalauzoltam őket, hogy hova menjünk. Nekem volt egy szállodás ismeretségem közel a Campo de Fiorihoz, mert a kérés az volt, hogy valami olyasmit próbáljak szerezni. Akkor még nem voltak ilyen nagy utazási irodák, meg ilyesmi, különben sem akartak ilyesmihez fordulni, ami eléggé a központban van. És hát volt egy ilyen, a Campo de Fioritól mondjuk 82,5 méterre, és amikor megérkeztük oda az Albergo Soléba, nyugodtan mondhatom, mert nem biztos, hogy a neve már ugyanez, akkor fölcsengettem, és ezek a szállodák többsége olyanok, mármint nem ezek az óriási ötcsillagosok, és ezek a kezdő politikusok még nagyon szerény emberek voltak, és szerintem most is tudják tartani a mértéket, én most a vezető politikusokról beszélek természetesen, akkor egy ilyen lépcsősor vezetett fel a recepcióhoz, tehát a folyosó olyan volt, mint egy 45 fokos szögben megdöntött folyosó, 1 méter, 1 méter 20 széles lépcső, lépcső tetején pedig ott áll egy ember, aki engem felismert, egy nagy darab termetes, bajszos ember, és felkezdett, Szinyor Béla, mondtam, mert rám ismert, igen, Szinyor Béla, igen. És ez nagyon megtetszett a leendő miniszterelnöknek, és akkor ezen túl a nevet Szinyor Béla, hát nyilvánvaló. De aztán miért Szinyor Béla Szomráki, az meg azért van, mert amikor a stáb ellátogatott hozzám egy előzetes felmérésre, akkor különféle olasz kitüntetéseim közül ráakadtak a olasz köztársaság érdemrendjének a lovagi keresztje, illetve a tiszti fokozata, mindeket, meg van még egy másik, meg egy harmadik.
Ezeknek is. A diplomái látszanak különben a filmben.
Igen, látszanak a filmben, és az oda azon kívül, hogy olasz köztársaság elnöke, ezt és ezt a címet, és ezt, stb. Adományozza a Szinyor Béla Szomráki. Tehát ott már nem csak a nevem szerepelt, a keresztnevem, hanem a vezetéknevem is. Hát valószínűleg ez adta a filmkészítőjének a címötletet, nekem ebben semmi szerepem nem volt. Én tudom, hogy én ki vagyok.
Volt egy ilyen történet még a 60-as, 70-es, talán 80-as években is Párizsban, aki beült egy taxiba magyarként, és annyit mondott, hogy Monsieur Michelhez, akkor azonnal a Folies Bergerhez vitte, mert hogy Michel gyarmati volt ugye a tulajdonos. Tehát valami hasonlót tudok akkor elképzelni ezek szerint Rómában is. Szinyor Béla az, hogy ha magyar, akkor mindenki tudta, hogy kihez, és hogy lehet kötni. De ugye arról beszélünk, hogy te vagy magyarországi tolmácsa ennek a kapcsolatvilágnak. Van Olaszországban is van egy magyar szakos kollégád egyébként? A Vatikánban vagy?
Egyébként én most már 81 évesen azért lassan a múlt időt fogom használni, mert igaz ugyan, hogy a miniszterelnök úr titkársága, kabinet irodája az felkeres engem, de én lassan abba hagyom ezt a munkát, mert szerintem jobb a józan belátás. Amikor úgy gondolja valaki, hogy igen, menjek el, akkor szívesen, ha eltől a egészségi állapotom megengedi, akkor nagyon szívesen megyek. Persze, természetesen van, volt is, nem mindig, de a kapcsolatok újra beindulása után pár évvel a Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetségén dolgozott egy nagyon kedves egyetemi társam, Veronika, aki ezt a feladatot ellátta, aki mindig, hogyha ment valaki Olaszországba, Magyarországról, tehát az olaszok valakit meghívtak, akkor azonnal oda repültették Rómába, és ő is, Veronika is tolmácsolt, ami egy, régebben is jó barátok voltunk, hát utána pedig természetesen a abszolút a kollegialitás mellett azért ilyen jó érzés is volt, hogy valaki, nekem legalábbis nagyon fontos volt, hogy valaki olyan tolmácsol, aki nem fogja félrevinni. Mert el is volt példa, ki kellett javítani, aminek kínosabb nincsen kijavítani, mert olyan, hogy te jobban tudnád, jobban akarnád tudni, de nem, hát egyszerűen magyarul szóval nem csacskaságokat, hanem marhaságokat adott elő az illető, nem is egy volt, ilyen próbálkoztak vele, de valójában kitűnő olasz-magyar tolmács, az két magyar lány, egy hölgy, a Veronika, és a másik pedig, aki azért most már lassan 20 nem tudom hány éve gyakorolja ezt a mesterséget nagyon magas színvonalon, az a Sárközi Júlia, akit a médiumokból, a közszolgálatból a magyar tévénézők, rádióhallgatók valószínűleg jól ismernek.
A római tudósító.
A római tudósító, akit egyébként ismerek körülbelül 2 hetes kora óta, amennyiben az édesapja, az már a gimnáziumban pattársam volt, az édesanyja pedig az egyetemen volt, olasz szakos kollégám, ha itt tetszik, hogy ez egy régi családi ismeretség. Ennek azért a Júliával folytatott munkákhoz sok köze nincsen, mert ugye régi kor árnyaira visszamerengni mit ér. Nagyon nagy biztonságérzetet ad az, amikor ő van ott, és nem kell kijavítani, mert tökéletesen meg lehet bízni. Tehát amikor valaki más ember beszél, tehát az olasz fél beszél, akkor én figyelek, de nem az a roppant koncentráltsággal, tehát magyarul pihenek. Pihenni tudok közben, az alatt a fél perc alatt, vagy egy perc alatt. De azért tudom, hogy miről van szó, csak nem mozgósítom magam. Ez nagyon fontos, és ráadásul roppant intelligens személy, akkor, hogyha véletlenül mondjuk a magyar politikust kicsit javítani kell, mert rosszul instruálták, mert nagyon friss abban a megbízatásában, és olyasmit kér, ami már el van intézett, ezt teszem azt, és én ezt valahogy áthidalom, ő nagyon bölcsen hallgat, pedig tudja, hogy én áthidaltam, és nem avatkozik közbe. Néha fontosabb dolog nem megszólalni, mint megszólalni.
Kedves hallgatóink, szerencsére az elmúlt órában Szomráki Béla megszólalt, és sok mindent mondott a magyar-olasz és a magyar-vatikáni kapcsolatokról, hiszen ezekben a találkozásokban ő segítette a feleket, ő volt a tolmács. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást, és én is tisztelettel búcsúzom a hallgatóktól.
Most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra. Thank you.
Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!